Dél van. Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Bordi András főbb híreink. Először röviden. A Fitch Ratings is megerősítette Magyarország adós besorolását. Több kormánytag közben az Európai Beruházási Bank alelnökével tárgyalt.
Kanada Nemzeti Légitársasága újraindította a szezonális járatát a magyar főváros és Toronto között. A repülőgépek heti 4-5 alkalommal közlekednek.
Volodymyr Zelenszky hamarosan Budapestre látogathat, az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. Közben Brüsszel már az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdésére készül Ukrajnával.
Országszerte több órás napsütés várható, délkeleten lehet egy-egy zápor zivatar. A hőmérséklet napközben 23 és 28 fok között alakul.
Következnek a részletek. A szerkesztő Pozsár Róbert. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, aki a pénzügyminisztériumban fogadta a bank alelnökét. A pénzügyminiszter azt mondta, olyan területekről tárgyaltak, amelyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, a bérlakás és vasútfejlesztésről. Dorogi Zsuzsanna szállítása.
Az imént fejeződött be egy megbeszélés.
Kármán András pénteken az Európai Beruházási Bank alelnökével tárgyalt. Erről a Facebook bejegyzésben számolt be a pénzügyminiszter. Mint mondta, az elmúlt időszakban az elapadt uniós források miatt a bank tevékenysége Magyarországgal kapcsolatban visszafogott volt. A kormányváltás után azonban aktívabb együttműködést terveznek, aminek segítségével Magyarország olcsóbb hitelekhez juthat. A pénzügyminiszter már a kiemelt, támogatandó területekről is egyeztetett Márkó Primorakottal.
Legyen szó a megújuló energiáról, legyen szó a bérlakások fejlesztéséről, egészségügyi fejlesztésekről, de ide soroltuk a vasút fejlesztését is, akár a vonatoknak, mozdonyoknak a cseréje, fejlesztése nagyon fontos prioritás, és ezeken a területeken mind aktív az Európai Befektetési Bank, és a jövőben keresni fogjuk azokat a konkrét együttműködési lehetőségeket, ahol kedvezményes hitelekkel ezeket a fejlesztéseket támogatni tudják.
Az Európai Beruházási Bank feladata, hogy kedvező feltételekkel biztosítson hiteleket, amelyek segítségével többek között azok a célok is megvalósíthatók és kiszélesíthetők, amelyekre az Európai Unió Magyarországnak jelentős anyagi forrást adott.
Hazahoztuk a magyar emberek pénzét.
Magyar Péter 16,4 milliárd euró uniós támogatás lehívásáról állapodott meg múlt héten az Európai Bizottság elnökével. Ez 6000 milliárd forintot jelent. A miniszterelnök történelmi megállapodásnak nevezte a döntést. Ebből az összegből 2,2 milliárd euró az egyetemi és innovációs forrás, amelynek segítségével helyreállhatnak a felsőoktatás nemzetközi kapcsolatai, és újraindulhatnak a kutatásfejlesztési programok. Elérhetővé válik 4,2 milliárd euró kohéziós forrás, amelyet többek között közlekedésfejlesztésre, a vízgazdálkodás korszerűsítésére, szociális beruházásokra, KKV-k támogatására lehet fordítani. Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból 10 milliárd euró, vagyis mostani árfolyamon körülbelül 3600 milliárd forint forráshoz, amely egyebek mellett munkahelyteremtésre, egészségügyi és digitális fejlesztésre is költhető. Az uniós pénzeket augusztus 31-éig kell lehívni, ennek feltétele az unió 27 korrupció ellenes szupermérföldkövének teljesítése, ezért a kormány már jövő héten benyújtja az átfogó korrupció ellenes törvénycsomagot, amely teljesíti az elvárásokat.
Újabb nagy hitelminősítő erősítette meg Magyarország adós besorolását. A Fitch Ratings, a Moody's és a Standard & Poor's után szintén az eddigi szinten tartotta Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását negatív kilátás mellett.
A döntés indoklásában azt írták, az áprilisi országgyűlési választások előtt a vártnál nagyobb mértékben romlott a magyar közfinanszírozás állapota. A költségvetési politika kiszámíthatósága alacsony szintű volt, és a magyar gazdaság gyenge növekedési teljesítmény nyújtott. Kiemelték, az új kormány középtávon az államháztartási hiány csökkentését tűzte ki célként, a kétharmados parlamenti többség pedig elősegíti a szakpolitikai program gyors végrehajtását. A Fitch Ratings úgy számol, hogy a tavalyi 0,5%-ról 2027-ben 2,5%-ra gyorsul a magyar gazdaság növekedése.
Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is, így reagált a hírre a pénzügyminiszter a közösségi oldalán.
Kármán András azt írta, a Tisza egy rendkívül nehéz költségvetési helyzetet örökölt. A tárcavezető kiemelte, a hitelminősítők elemzőivel személyesen is egyeztetett az elmúlt hetekben. A megbeszéléseken ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait és azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében már megkezdtek.
Elindult az Air Canada Toronto és Budapest közötti járata. Először heti 4 alkalommal, júliustól október 24-ig pedig hetente 5-ször közlekedik majd a kanadai légitársaság gépe, számolt be a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára a nyitó eseményen.
Tárkányi Zsolt hozzátette, hazánk észak-amerikai közlekedési kapcsolata új szintre emelkedett. Emellett ismét bebizonyosodott, hogy egyre nagyobb az érdeklődés Magyarország iránt, amelyet az évről évre jobb turisztikai adatok is alátámasztanak.
Ünnepeljünk, örüljünk annak, hogy van közvetlen járat Toronto és Budapest között, örüljünk, hogy ilyen sokan kíváncsiak Magyarországra, és annak is, hogy a magyarok könnyebben juthatnak el külföldre, Észak-Amerikába és a csodálatos Kanadába. Holnaptól pedig kettőzött erővel kezdjünk el dolgozni azon, hogy ezt a meglévő érdeklődést a lehető legmagasabb színvonalon tudjuk kiszolgálni, a szolgáltatásai minősége pedig felnőjön ehhez a hatalmas érdeklődéshez. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium, illetve Magyarország kormánya ebben partnerséget, közös munkát, az eddigieknél jóval nagyobb tempót és a közérdek következetes képviseletét tudja ígérni.
Az Országos Taxis Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a Budapesti Közlekedési Központ új adatgyűjtő mobil alkalmazása, amelyet június 1-től kötelesek használni a taxiszolgáltatók. A szervezet álláspontja, hogy az új rendszer nem oldja meg a fuvarszervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A szövetség a jövő héten egyeztet a BKK-val az alkalmazásról, emellett továbbra is sürgeti a fuvardíjak felülvizsgálatát. Kocán Dávid összefoglalója.
A legnagyobb problémánk ezzel az, hogy 13 éve, amióta ez az egész rendszer működik a BKK-nál, nem tudták megoldani a fekete piacot, nem tudták kizárni azokat a taxisokat, akik előnytelen helyzetbe hozzák az utasokat,
mondta az Országos Taxis Szövetség elnöke. Metán Zoltán emlékeztetett, június 1-től minden taxiszolgáltatónak egy a Budapesti Közlekedési Központ által fejlesztett mobil alkalmazást kell használnia. Erről a BKK közleményében úgy írt, a TaxiTrack elnevezésű applikáció valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését. Az alkalmazás pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás kezdetét és befejezését, emellett folyamatosan rögzíti a GPS adatokat. A társaság hangsúlyozta, hogy az applikáció használata ingyenes, a szolgáltatóknak pedig nem jelent adminisztrációs terhet. Az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint azonban az intézkedés jogi és szakmai szempontból is kifogásolható.
Az utas beszáll az autóba, és a saját mobiltelefonját elő kell venni ilyenkor a taxisnak, majd meg kell nyomni egy gombot, és be kell küldeni a BKK központba, hogy ő elindult az utassal. Aztán utána, amikor megállt a taxi, végzett az utassal, akkor megint elő kell venni ezt a telefont, tehát nem a saját rendszerét, amit használ a fuvarszerző, a saját telefonját, és megint ki kell kapcsolni. Tehát én 3 napja tesztelem ezt a rendszert, 10 esetből 5-ször elfelejtem időbe bekapcsolni, kikapcsolni, azon túl, amikor zárolt képernyő van, és az ember leteszi, vagy a zsebében van, akkor kibekapcsolja ezt a rendszert. Tehát teljesen pontatlan és szükség.
A szervezet már évek óta a fuvardíj emelését szorgalmazza, a fővárosi közgyűlés azonban nem fogadta el az erről szóló javaslatot a múlt hónapban. Jelenleg az alapdíj 1100, a kilométerenkénti díj 440, a percdíj pedig 110 forint. Az elnök úgy véli, hogy a döntést politikai szempontok befolyásolhatták.
3 év várakozás után azt gondolom, hogy elég türelmesek voltak a taxisok abban a tekintetben, hogy most már a díjhoz hozzányúljanak. Hogyha komolyan vették volna a mi javaslatunkat, ami évekkel ezelőtt megfogalmaztunk, hogy egy infláció követő 6-8%-os évi emelést figyelembe vettek volna, akkor most nem venné észre az utas, hogy esetleg egy magasabb emelésre kerül sor. Mindenféleképpen szükséges az áremelés, ebben mindenki egyetért, a szakma minden képviselője. Én azt gondolom és javaslom, hogy június végén, amikor ismét megígért a közgyűlés, hogy ezt újra tárgyalja, akkor ezt mindenféleképpen ebbe kell rakni.
Metál Zoltán hozzátette. A szövetség a jövő héten egyeztet a javaslataikról és a kifogásolt intézkedésekről a Budapesti Közlekedési Központ szakembereivel.
Szigorítja a kormány a harmadik országból érkező vendégmunkások foglalkoztatását, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón. A Tiszapárt kampány ígéretei között is szerepelt ez az intézkedés. A kormány álláspontja az, hogy a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból származó munkások lenyomják a magyar béreket, ami hátrányosan érinti a magyar munkavállalókat. Az Ökonomusz gazdaságkutató szakértője szerint azonban vannak olyan szektorok, ahová nem találni magyar munkaerőt, ezért továbbra is szükség lenne a vendégmunkásokra. Páfai Csikó összeállítása.
A kormány lezárja a vendégmunkás tartózkodási engedélyen alapuló külföldi munkavállalási csatornát. Pénteken a Magyar Közlönyben közzétett rendelet ugyanis felfüggeszti a jelenlegi országlistát, és a kormány nem határoz meg olyan harmadik országot, amelynek állampolgára ilyen engedéllyel Magyarországon foglalkoztatható lenne. Ennek oka, hogy még az előző kormány 2024 júliusában 10 országot jelölt ki, aminek állampolgárai vendégmunkás tartózkodási engedélyt szerezhetnek Magyarországon. Ezt a listát végül 2025. január 1-től leszűkítették, így Magyarországra csak 3 országból, a Fülöp-szigetekről, Örményországból és Georgiából érkezhettek vendégmunkások. A kormány mostani döntése alapján azonban már ezekből az országokból sem jöhetnek gyorsított eljárásban dolgozók. A rendelet hatályba lépése ugyanakkor nem érinti a korábban kiadott vendégmunkás tartózkodási engedélyek és foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek érvényességét. Így akinek már van ilyen, azok továbbra is Magyarországon tartózkodhatnak.
Ahogyan azt a kormány megígérte, szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit.
A kormány szóvivő a döntést azzal indokolta, hogy a külföldiek magyarországi munkavállalásának szabályozása jelenleg széttagolt, több jogcímen és több tárcához kapcsolódva működik. Szondi Vanda elmondta, jelenleg 24 különböző jogcímen lehet külföldiként Magyarországon munkát vállalni, és a kormánynak nincs egységes képe arról, hogy ez alapján hányan dolgoznak jelenleg Magyarországon.
Ez nyilvánvalóan problémát jelent, hiszen sok esetben ezek a külföldről, harmadik országból érkező munkavállalók jóval alacsonyabb bérigénnyel rendelkeznek, mint egyébként a magyar munkavállalók, és ezek így le is törik a magyar béreket. Természetesen a kormánynak az a célja, hogy ez ne így legyen, ezért egy hosszú távú megoldást keres, és miután ez a helyzet bonyolult, ez valószínűleg nem fog egyik napról a másikra megoldódni.
A mostani rendeletet ezért első lépésként mutatták be. A teljes rendszer felülvizsgálata azonban tovább tart, új törvényt és szabályozást alkotnak, de a vendégmunkás engedélyeken alapuló tömeges foglalkoztatási csatornát már most szűkítik. A szakmai szervezetek erősödő munkaerőhiánytól tartanak.
Gyakran kérdeznek meg cégeket erről a kérdésről, és a cégek majdnem 3/4 azt mondja, hogy igen, bizonyos szektorokban, bizonyos területeken szükség van külföldi munkavállalókra.
Erről beszélt az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója az M1-en. Pásztor Szabolcs szerint régiós szinten nem magas a vendégmunkások aránya itthon, ezért egy olyan megoldásra lenne szükség, ami egyensúlyt teremt a külföldi és a hazai munkaerő között.
Egy olyan szabályozásnak kellene működni, ami nem okoz problémákat a munkaerőpiacon például. Nem rossz koncepció a magyar munkavállalók előnyben részesítése, ez természetes és biztos és bizonyos, de hogyha akut a probléma bizonyos szektorokban, akkor arra gyors megoldás kell. Tehát meg kellene találni esetleg az egyensúlyt annak kapcsán, hogy hogyan emeljük a magyar munkavállalók foglalkoztatását, és hogyan például ne jöjjön létre munkaerőpiaci anomália a másik oldalon, gyártásban, termelésben.
Pásztor Szabolcs hozzátette, képzésekkel és átképzésekkel, valamint a munkába járás segítésével javítható a hazai munkaerőpiac struktúrája, de ezek időigényes folyamatok.
Jövő héten benyújtják az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be a kormányfő, aki azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás, bejegyzését a hír szent, a vélemény szabad idézettel zárta.
Munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója. Felmondását azzal indokolta, hogy a kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása. Magyar Péter úgy reagált, megkésve, de végre távozott az MTVA hírhamisító vezérigazgatója. A miniszterelnök azt írta, ugyanezt várja el a bukott rendszer még itt lévő kiszolgálóitól is. Ami Papp Dániel alatt történt, az a magyar közmédia egyik legsötétebb korszaka volt. Ezt már a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter írta. Tar Zoltán kiemelte, a cél, hogy a közmédia a kormánytól és a politikusoktól független legyen, és a sajtóetika szabályait betartva dolgozzon. Hozzátette, az egyetlen hatalom, amit a közmédiának szolgálnia kell, az a nép, a nyilvánosság.
Déli krónika.
Volodymyr Zelenszkij hamarosan Budapestre látogathat. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Közben Brüsszel már az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdésére készül Ukrajnával, de a végső döntéshez még számos feltételt kell teljesíteni. Jó Csaba összeállítása.
Volodymyr Zelenszkij hamarosan Budapestre jöhet, adta hírül pénteken a Magyar Hang. Megkérdezték erről a budapesti ukrán nagykövetet. Sándor Fegyír közölte, konkrét időpont még nincs. A találkozó azután jöhet létre, hogy Magyar Péter korábban többször bejelentette, áttörést értek el a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak biztosításában.
Óriási sikert értünk el.
Ukrajna ugyanis vállalja, hogy törvényi szintre emeli a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaadását. Ezt érte el a magyar diplomácia az elmúlt hetekben, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter többször egyértelművé tette, ahhoz, hogy Ukrajna hivatalosan is megkezdhesse az uniós csatlakozást, vissza kell adni a kárpátaljai magyarok elvett jogait. A miniszterelnök azt mondta, Kijev vállalta, hogy visszaadja a kisebbségi iskolák rendszerét, és a magyar szimbólumokat is lehet majd használni. Az oktatás mellett az egészségügyben és a sportrendezvényeken is szabad lesz majd magyarul beszélni.
Jóvá tudtuk azt hagyni nagyköveti szinten, hogy az Európai Unió megnyissa az első klasztert Ukrajna vonatkozásában, de ahogy ezt sokan mondták, nem csak Brüsszelben, de máshol is, megnyitni egy fejezetet, egy csatlakozási fejezetet, vagy egy klasztert, az más jelent, mint lezárni. Ahhoz, hogy ténylegesen el tudjuk engedni ezt a megnyitást, ahhoz az kell, hogy az ukrán fél átültesse az unió felé tett vállalásaiba is a megállapodott dolgokat.
A kormányfő korábban arról beszélt, ha megvan a megállapodás a kárpátaljai magyarok jogairól, kész találkozni az ukrán elnökkel, és azt is világossá tette, hogy a mostani kormánynak sikerült viszonylag hamar áttörést elérni, miközben az Orbán Viktor vezette előző kabinet évek óta nem tudott előre haladni a kárpátaljai magyarok ügyében.
Ez kormány szintű megállapodás volt.
Az új magyar-ukrán megállapodás reményt ad a nyelvi és oktatási jogok helyreállítására, jelentette ki az M1-en a Magyar Külügyi Intézet külpolitikai szakértője. Pászkán Zsolt kiemelte, kérdéses azonban, hogy az ukrán parlament elfogadja a szükséges törvénymódosításokat, és a gyakorlatban betartják-e azokat.
Szóval csak nem is jogokat kellett volna adni, hanem amit elvettek 17 után, azt kellett volna visszacsinálni. Ez volt az egész. És ez egy jövőre vonat figyelmeztetés.
Brüsszel közben elkezdte előkészíteni a csatlakozási tárgyalások elindítását. Az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én az uniós külügyminiszterek luxemburgi találkozóján megnyithatják. Összesen 6 klasztert kell lezárni Ukrajnának a csatlakozáshoz, részletezi a Kijev Independent. Ezek gazdasági, mezőgazdasági, közlekedési és külkapcsolati fejezeteket jelentenek. A lapnak uniós diplomaták bizakodva beszéltek a tárgyalás sorozatról. A cikk szerzője ugyanakkor emlékeztet, Magyar Péter ígérete szerint Magyarország népszavazással dönt Ukrajna csatlakozásáról.
Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán elnök arra vonatkozó javaslatát, hogy egy semleges országban üljenek le 4 szem közt tárgyalni. Az orosz elnök szerint a személyes találkozónak akkor van értelme, ha a konfliktust lezáró szerződést írják alá, a jelenlegi helyzetben viszont nem erről van szó, így felesleges találkozniuk. Volodymyr Zelenszkij a napokban nyílt levélben javasolta Putyinnak, hogy találkozzanak. Az ötletet Donald Trump is üdvözölte, aki szerint Ukrajna az USA támogatása nélkül nem tudott volna ilyen hosszú ideig kitartani Oroszországgal szemben. Barna Péter összeállítása.
Volodymyr Zelenszkij június 4-én hozta nyilvánosságra azt a levelét, amelyben személyes, négy szem közti csúcs találkozót javasolt Vladimir Putyinnak egy harmadik országban, illetve tűzszünetet a tárgyalások idejére. Az ukrán elnök arra is kitért, az orosz társadalomban csökken a háború támogatottsága, az orosz hadseregnek jelentős veszteségei vannak, miközben Ukrajna fegyvereket és pénzt kap támogatásként, Oroszország pedig szankciókat. Ukrajna azt tervezi, hogy véget vet a háborúnak, folytatta Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozva, Svájcot, Törökországot, valamint az arab államokat is megfelelőnek tartja a találkozóra. Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője válaszul kijelentette, Volodymyr Zelenszkij bármikor Moszkvába utazhat, ha tárgyalni szeretne Vladimir Putyinnal. Donald Trump szerint kedvező lenne egy Putyin-Zelenszkij találkozó, ami akár le is zárhatná a háborút és megállíthatná az öldöklést. Az amerikai elnök megjegyezte azt is, az Egyesült Államok támogatása nélkül Ukrajna nem tudott volna ilyen hosszú ideig kitartani Oroszországgal szemben. Nagyon határozottan képviselem azt az álláspontot, hogy ennek a háborúnak véget kell vetnünk. Ezért azt akarom, hogy mindkét fél tegyen bizonyos kompromisszumokat, és szerintem ezt meg is fogják tenni, jelentette ki Donald Trump. Eljött az ideje, hogy Volodymyr Zelenszkij és Vladimir Putyin személyesen találkozzon az igazságos és méltó béke érdekében. Erről az ukrán külügyminiszter beszélt. Andrei Sibiha szerint Ukrajna reális javaslatokat tett, és ha az orosz elnök elzárkózik, azzal tovább erősíti a negatív folyamatokat, illetve még nagyobb kockázatot jelent az orosz társadalom és gazdaság számára. A levél egy lehetőség Putyinnak arra, hogy végre véget vessen a háborúnak és az agressziónak. Ez objektív elemzése annak, hogy jelenleg hol tartunk. Ukrajna igazságos békét akar, véget akarunk vetni a háborúnak. Ismét világosan látjuk, ki érdekelt a háború elhúzódásában és az agresszió folytatásában, mondta Andrii Sibiha. Vladimir Putyin később elutasította a javaslatot, mert szerinte a jelenlegi feltételek mellett teljesen felesleges a találkozó. Az orosz elnök Szentpéterváron kijelentette, Oroszország nem enged a háborús céljaiból, és a személyes találkozónak akkor van értelme, ha ott a konfliktust lezáró szerződést írják alá. Nem látom értelmét a találkozónak. Egyetlen dolognak lenne értelme, ha az ukrán fél leállítaná a fegyveres erőink elleni támadó műveleteit. Ennyi. Olyan megállapodásokra van szükség, amelyek nem 6 hónapra vagy 3 hónapra szólnak, hanem hosszú, történelmi távlatban biztosítanak megoldást. Hagyjuk, hogy a szakértők dolgozzanak ki valamilyen megoldást, és utána lehet találkozni, közölte Vladimir Putyin. Gyengének nevezte az orosz reakciót az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij kiemelte, Moszkva folytatni akarja a háborút, ezért fokozni kell a nyomást Oroszországon, és csökkenteni kell a pénzügyi forrásaikat. Sajnos az orosz fél ismét a háborút választotta. Mindannyian hallottuk a válaszukat, ami gyenge válasz volt. Egyszerűen nem akarják befejezni a háborút, ez azt jelenti, hogy növelni kell az Oroszországra nehezedő nyomást, és el kell érni, hogy még kevesebb pénzük legyen, mondta Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök hozzátette, olyan találkozókat készítenek elő az Egyesült Államokkal és európai partnereikkel, amelyeken Ukrajna további támogatásáról fognak egyeztetni.
Több mint 10 civil halálos áldozatot követelt Ukrajnában egy nap alatt a háború, közben újabb fogolycsere zajlott le a szemben álló Kijev és Moszkva között. Részletek Iváncsi Katillától.
12 civil meghalt, 50-en pedig megsérültek Dél-Kelet-Ukrajnában, amikor orosz támadás sorozat érte a térséget. A kijevi vezérkar jelentése szerint ketten akkor vesztették életüket, amikor egy üzemanyag töltőállomásba csapódott ellenséges harci drón. Válaszcsapásként az ukránok orosz olajfinomítót és kikötői hálózatot céloztak. A legtöbb ukrán harci drón az oroszországi Krasznodár megyét és Szentpétervár környékét találta el. A kijevi sajtó arról írt, hogy a NATO újabb 70 milliárd euró értékű katonai támogatást adhat Ukrajnának. Az Unión hírügynökség szerint ez lesz az egyik központi téma a július 7-i és 8-ai ankarai NATO csúcs találkozón. Az új csomag főleg légvédelmi rendszereket, lőszert és fegyvert tartalmazna, illetve támogatná az ukrán drón és rakétagyártást. Közben újabb nagyszabású fogolycsere zajlott le Kijev és Moszkva között. Ezúttal 185 ukrán katona és civil térhetett haza ugyanennyi oroszért cserébe. A szabadon engedettek többsége már 4 éve hadifogságban volt.
Újabb iráni támadás érte az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti támaszpontjait.
Az amerikai hadsereg szerint 6 rakétát és drónt semmisítettek meg, egy további eszköz pedig nem érte el a célját. Válaszul az amerikai erők iráni parti radarállomásokat támadtak a Perzsa-öböl térségében. A támadásokban senki sem sérült meg, és a támaszpontokon nem keletkezett kár.
Egy hete tartanak a tüntetések Tiranában az amerikai elnök vejéhez köthető beruházás ellen. A demonstrálók azt szeretnék elérni, hogy a Jared Kushnerhez köthető cég ne építhessen luxus üdülőközpontot egy olyan természetvédelmi területen, ahol a flamingók költenek.
A tiltakozást már is flamingó forradalomnak nevezik, a demonstrálók ugyanis a kormány lemondását is követelik. Eddie Rama miniszterelnök szerint a beruházás nem természetvédelmi területen történne, és Albániának jelentős hasznot hozna.
Súlyos rendszerhibákra és az igazságszolgáltatás teljes csődjére mutat rá egy elrabolt 11 éves kislány tragédiája Franciaországban. Liana egy délnyugat-franciaországi kisvárosból tűnt el, holttestét egy elhagyatott gabonasilóban találták meg. Az eset országos felháborodást váltott ki, miután kiderült, az ügy gyanúsítottja ellen már évek óta több feljelentés volt érvényben gyermekek elleni szexuális erőszak miatt. A hatóságok mégsem tettek semmit. Emmanuel Macron azonnali rendkívüli vizsgálatot rendelt el. Részletek Bán Katától.
Rendőrség őrzi egy délnyugat-franciaországi falu egyik elhagyatott gabonasilóját. A 11 éves kislány holttestét csaknem egy hetes keresés után itt találták meg. A gyermek elrablásával gyanúsított férfi korábban itt dolgozott. Jól ismerem őt, és jól ismerem a környéket is, mivel együtt dolgoztunk ott. Ez egy nagyon elszigetelt hely kint a vidéken. Már több éve használaton kívül van, így nincs ott senki, és nem sokan járnak arra. Szóval több lehetőség is van ott egy holttest elrejtésére, mivel ő maga is nagyon jól ismerte a helyszínt. Nyilatkozta a feltételezett gyilkos egyik volt munkatársa. Liannát utoljára május 29-én látták élve Florence kisváros iskolája előtt, amelynek a diákja volt. Térfigyelő kamerák felvételei és szemtanúk is igazolták, beszállt a gyanúsított autójába. Azt egyelőre nem tudni, hogy önként vagy kényszer hatására tette. A kislány családja már az első pillanattól kezdve biztos volt benne, hogy bűncselekmény történt. Számomra ez teljesen biztos, elrabolták, nincs más magyarázat, nem magától ment el, elrabolták, nyilatkozta az eltűnés után a kislány édesapja. Az embereket megdöbbentette a kegyetlen gyilkosság. Egyszerűen nem találok szavakat, ez megdöbbentő, borzalmas, embertelen, azt sem tudom, mit mondjak, mindannyiunkat teljesen letaglózott az eset, mondta egy férfi. A gyanúsított jelenleg előzetes letartóztatásban van, a hatóságok emberrablás, jogellenes fogvatartás és 15 év alatti kiskorú meggyilkolása miatt nyomoznak. A férfi a kihallgatások során nem volt hajlandó vallomást tenni, és az ügyvédei nem nyilatkoznak a sajtónak. Közben egyre több részlet látott napvilágot a 41 éves két gyermekes családos férfi előéletéről, aki Lianna egyik osztálytársának az apja. Mint kiderült, már 2020-ban is tettek feljelentést ellene kiskorú megerőszakolása miatt, de az ügyet bizonyíték hiányában lezárták. Emellett jelenleg is folyamatban van egy másik eljárás egy 2024-es sorozatos erőszak miatt. A rendőrség mégsem intézkedett. A történtek országos felháborodást váltottak ki. A franciák szerint a gyilkosság az igazságszolgáltatás teljes csődjét igazolja. Az igazságügyi miniszter elismerte, a hatóságok nehézkes, lassú munkavégzése, valamint súlyos szervezeti hibák vezettek a tragédiához. Amikor egy gyermek feljelentést tesz, gyakorlatilag minden mást le kell állítanunk, hogy kivizsgáljuk azt, mert ők a legsebezhetőbb emberek, akiket meg kell védenünk, meg kell várnunk, mit tár fel a nyomozás, de komoly okunk van felvetni a kollektív felelősségünket, jelentette ki Gérald Darmanin. A montenegrói EU Nyugat-Balkán csúcs találkozón tartózkodó francia elnök azonnali rendkívüli vizsgálatot rendelt el a felelősök azonosítására. Nem fogadhatjuk el azt, ami történt. Nem nézhetünk a család szemébe úgy, hogy azt mondjuk, minden jól alakult, mert ez nem igaz. Engem is sokkolt az, ami történt, és az, amit hallunk. Lehetővé kell tennünk a vizsgálatokat. A lehető legrövidebb időt szabtuk meg a helyzet tisztázására, nyilatkozta a francia elnök. A legnagyobb ellenzéki párt, a szuverenista jobboldali nemzeti tömörülés elnöke szerint az állam súlyosan megbukott. Jordan Bardella azt mondta, ezt a francia nép számon fogja kérni.
Fél egy.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy a Fitch Ratings is megerősítette Magyarország adós besorolását. Több kormánytag közben az Európai Beruházási Bank alelnökével tárgyalt. Szó volt arról, hogy Kanada nemzeti légitársasága újraindította szezonális járatát a magyar főváros és Torontó között. A repülőgépek heti 4-5 alkalommal közlekednek. És hamarosan beszámolunk arról, hogy idén is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a balatoni strandokon.
Déli krónika.
Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbeszt tartalmú kőzózalékot, közölte a város polgármestere.
Balagy Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy az érintett telep területen bölcsőde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A szennyezett zuzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladék lerakóba szállították. Helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zuzalék került. A város további helyszínein is folytatják az azbesztmentesítést, a nagyobb területek rendezéséhez pedig állami támogatásra várnak.
Szakértők szerint az átlagosnál szárazabb és akár 2,5 fokkal melegebb lehet az idei nyár. A hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadékot a talaj nem tudja elnyelni, hasznosulását pedig a gyors párolgás is nehezíti.
Fórián Zoltán agrárpiaci szakértő szerint a gazdáknak is alkalmazkodniuk kell a klímaváltozáshoz, a munkaerőhelyzethez, illetve a piaci viszonyokhoz. Az öntözéses növénytermesztés területén tette hozzá, mielőbbi szerkezetváltásra van szükség, ami a szakértő szerint a piac átalakulásához vezet majd.
Ez nagyon fog fájni, ez hamarosan, még az idén azt gondolom, hogy el fog indulni. Egyszerűen kifogy a szufla egy csomó magyar mezőgazdasági vállalkozásból, ők elkeseredtek lesznek és sodródnak, pedig szükségük volna rájuk a magyar piacnak, csak nincs meg azok a feltételek, hogy ők versenyképesen fönt tudjanak maradni. Ez legalább egy 5 éves ciklus lesz, mire az az új struktúra, az az új termékkibocsátás és termék minőségi színvonalváltás, amire itt nagyon nagy szükség van, az meg fog valósulni.
Bár az akácméz termés várhatóan elmarad az átlagostól, a szakemberek szerint a fogyasztók egyelőre a tavalyi árszintre számíthatnak. Az idei méztermést a tavaszi fagyok és a szárazság is jelentősen befolyásolta. Részletek Zilai Zsuzsannától.
A fagy és a szárazság is komoly kihívást jelentett idén a méztermelőknek, számolt be Kelemen Bálint, a Szatmári térség egyik méhésze.
1 200 000 mézsalád van az országban, és az elmúlt évben 55%-a ennek elpusztult. Az 5-600 000 mézsalád a 15 000 tonna akácmézet termelne, akkor is egy gyenge, közepes termésről beszélünk, tehát nagyon ritka lesz az a méhészet, ahol elfogadható közepes mennyiségű akácméz terem az idén.
Nagyon nehezen indult a méhész éve. Először a szárazság, majd a fagy miatt, erősítette meg az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Bros Péter hozzátette, a repcemiutások helyen kisemkelt, mégis meglepően jól mézelt, akácmézből azonban kevesebb lesz az idén.
1000 tonna repce, ha van az országban, akkor sokat mondok, majd jöttek a fagyok. Egyik legnagyobb akácos területünk a Nyírség is, szinte azt lehet mondani, hogy csontra fagyott. Mégis meglepetés volt, hogy valamennyi mézet tudtak ott a méhészek összegyűjteni, sőt az elfagyott első virág után jövő másod, sőt néha harmad virágzás is adott a jó időben a melegben némi nektárt. Összességében az országban közepes akácméz termésről beszélünk.
Bros Péter kitért arra is, hogy az akácméz idei árát még nem lehet pontosan tudni, ugyanis az exportőrök még várják a nemzetközi piac alakulását, de véleménye szerint a fogyasztók a tavalyi árakra számíthatnak.
Idén is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a balatoni strandokon. A 2007-ben megalakult balatoni első segélynyújtó szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek ellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is gyors és szakszerű segítséget biztosítanak. Az önkéntesek július 1-e és augusztus 20-a között várhatóan 7 település 10 strandján ügyelnek majd a nyaralók biztonságára. Bújtás Szintia és Kovács Márton összeállítása.
Az idén 145 éves Magyar Vöröskereszt idén is elindítja a Balatoni elsősegélynyújtó szolgálatot. Ez egy 2007 óta működő program, kifejezetten az a célja, hogy nyáron a Balatonján ülők, a strandolni vágyók számára emeljük a biztonságot.
Az önkéntesek legfőbb feladata, hogy ellássák a parton és a vízben szerzett sérüléseket, mondta a Krónikának a segélyszervezet főigazgató helyettese. Horváth Péter Zsolt hozzátette, a szolgálat július 1-én kezdi meg idei működését, és továbbra is várják a jelentkezőket.
Elsősorban olyan fiatal önkéntesek jelentkezését várjuk, akiknek már van elsősegélynyújtó gyakorlatuk. Jellemző egyébként az, hogy a Magyar Vöröskereszt által indított versenyeken vagy iskolai felkészítéseken már tapasztalatot szerzett fiatalok jelentkeznek, de akik jelentkeznek erre a szolgálatra, azok a turnus előtt kapnak egy felkészítést, egy frissítést. Kifejezetten az a cél, hogy a szolgálat adás előtt legyen egy frissített tapasztalatuk.
A főigazgató helyettes emellett arról is beszélt, hogy az érdeklődők hogyan csatlakozhatnak az idei turnusokhoz.
A Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezetén keresztül, illetve a Magyar Vöröskereszt központi felületén, ez a www.voroskereszt.hu, illetve az egyéb kommunikációs felületeinken is Facebookon keresztül is hirdetjük a lehetőséget. Jelenleg egy online regisztráció folyamat van, de a vármegyei szervezeteinket is lehet keresni, és ők is be tudják csatornázni az önkénteseket a központi szervezői gárdához.
Horváth Péter Zsolt hangsúlyozta, a Balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig áll majd a nyaralók rendelkezésére, idén hét többségében déli parti település Tíz strandján.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M7-es autópályán, a Balaton felé vezető oldalon Pákosz térségében. Az 54-es kilométernél megszűnt a sávzárás, a torlódás továbbra is 5 kilométeres. Egy műszaki hibás jármű veszteg el a 21-es főúton Salgótarján irányába, ezért a 18-as kilométernél a külső sávot lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Városban a baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben a Hunyadi János úton kifelé a Szerémi útnál, egy sáv járható. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Mától június végéig hétvégenként az 51 A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt, a 2 B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mali tér között nem jár. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Egyre kevesebb zivatar várható, miközben nap egyre erősebb sugarakkal hozza el a nyarat. Molnár Csilla meteorológust kérdezem. Szervusz Csilla, milyen időjárás várható a hétvégén?
Szia, köszöntöm a hallgatókat. Bizony egyre kisebb területen fordulhat elő zápor vagy zivatar, ma egyébként a délutáni órákban még a legkeletibb tájakon van erre esély, de tényleg csekély mennyiség csak, ami kialakulhat. Másút viszont a napsütést élvezhetjük, és az éjszakánk is nagyon-nagyon enyhe lesz, 10 fok alá sehol sem süllyed a hőmérséklet, így hajnalban is egészen kellemes időre ébredhetünk, és azért hazánk legnagyobb részén napsütésre, keleten maradhat még mindig egy picit borongósabb az idő. Nem kizárt egy kisebb zápor zivatar azonban holnap sem, a délutáni órákban az északi középhegységben és annak tágabb környezetében lehet elvétve egy-egy kisebb zápor, nagyon rövid ideig tartó, nagyon kis mennyiségű csapadékkal, illetve az Alpok aljára esetleg besodródhat csekély mennyiségű csapadék. Másút viszont még felhő is alig lesz felettünk, úgyhogy tényleg a napsütés fog dominálni. Az északnyugati szél lesz a jellemző, de ez nem erősödik, sőt nem is igazán élénkül meg, mérsékelt marad, ezért hűvösebb léghullámokat nem szállít hozzánk, így holnap már a csúcsértékek a 30 fokot is elérhetik, pontosan 26 és 30 fok közötti maximumokra számíthatunk, úgyhogy tényleg ki lehet használni a hét utolsó napját. Egyébként még a jövő hét is nagyon kellemesen indul, hétfőn csak nagyon kevés fátyol felhő lehet felettünk, sőt, hétfőn még a 32 fokot is elérheti a hőmérséklet. Úgy szint kedden, de kedden azért már beindul a gomoly felhőképződés, ami egy picit előrevetíti nekünk a változást. Szerdán és csütörtökön ugyanis újra lehetnek záporok és zivatarok, csupán szorványosan, de azért kialakulhatnak ezek hazánk területén a több-kevesebb napsütés mellett. Illetve csütörtökre még megerősödik a szél, ezért picit csökken a hőmérséklet pár fokot, és csak átmenetileg péntektől újra melegszik a levegő, és ismét inkább napos lesz az időjárásunk, mint változékony. Úgyhogy ezekkel a jó hírekkel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Fehérvári Petra. És a technikai munkatársak Seresbe és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Legyőzte Finnországot a magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen. Negyed döntőbe jutott női 3-3 elleni kosárlabda válogatottunk a varsói világbajnokságon. Gulyás Michel nem indul a júniusi budapesti öttusa világkupa versenyeken. Ma kezdődik a női kézilabda bajnokok ligája budapesti 4-es döntője. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen 2-1-re nyert Finnország ellen a Puskás arénában. Csapatunk Varga Barnabás 2 góljával már 2-0-ra vezetett a félidőben. A vendégek a 71. percben szépítettek. Márko Rossi szövetségi kapitány összesen 3 újoncot avatott. Csinger Márk a kezdőben kapott helyet, míg a több bravúrt is bemutató Jakubis Vili Áron a válogatottól búcsúzó Szappanos Pétert váltotta a kapuban. A csatár Govács Bendegúz pedig Varga Barnabás helyére állt be. Nemzeti együttesünk jövő héten kedden 19 órától Kazaksztánt fogadja Debrecenben, szintén felkészülési találkozón. A meccset a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A finnek ellen 2 gólt szerző Varga Barnabást Péter Ágoston szólaltatta meg.
Sorjáztak a beadások, pontrugások már a vezető gól előtt. Mennyire érezted azt, hogy tényleg érik a gól?
Voltak szögletek, beadások, elég sok szituáció volt, ami nekem kedvező. Szerencsére az egyikből betudtam találni, utána inkább mi irányítottuk a játékot, megérdemelt győzelmet adottunk.
Szerintem hiányoztál mindenkinek, nem csak a góljaid, hanem a jelenléted miatt is. Neked mennyire hiányzott ez a közeg, milyen most hazatérni?
Nagyon jó, azért hiányzik az embernek. Múltkori 2 mérkőzésen nem tudtam pályára lépni sérülés miatt, tehát szinte ebbe az évben azt hiszem ez volt az első mérkőzésem. Reméljük a keddi lesz a következő. Örülök neki, hogy sikerült betalálnom. Fontos volt azért, hiába edzőmérkőzés, azért a válogatottban, ahogy mondjuk mindig, hogy sosincsen edzőmérkőzés.
És ez látszott a csapaton. Szappanos mennyire fog hiányozni? Mit adott a társaságnak?
Nagyon még semmit nem mondott, szerintem az még majd a következő meccs után, vagy most a napokban. Nekem különösen fog hiányozni, azért elég jó kapcsolatban vagyunk. Fantasztikus karakter, a harmadik számú kapusként is, de hát éveken át szolgálta a csapatot. Minden energiáját belerakta minden edzésbe, minden tiszteletet megérdemel.
Varga Barnabás után a válogatottól búcsúzó kapust Szappanos Pétert újoncként váltó Jakubis Vili Áront is megkérdezte Péter Ágoston.
Ez egy valóra vált álom, egész kiskoromban erről álmodtam, hogy ezen a pályán, főleg a Puskás stadionba, ez szerintem minden gyereknek a legnagyobb álma. Ahogy jöttünk a stadionba a busszal, egyszerűen minden gyerek, aki ránézett a buszra, egyből mosolygott. Ez a legnagyobb álma mindenkinek, és nekem valóra vált, nagyon-nagyon boldog vagyok.
Úgy tűnt a reakcióidból, a testbeszédedből, hogy kifejezetten élvezed ezt az egészet, és még plusz energiákat tudsz meríteni abból, ami mögötted zajlik.
Én egy nagyon nyugodt ember vagyok, szerintem nagyon jól tudom kezelni ezt az egész pressziót, ami egy ilyen stadionban van, főleg mint egy kapus. Ez szerintem az egyik képességem. Én nagyon-nagyon élveztem az egész meccset, egész nap nyugodt voltam, főleg a meccsnél is, és nagyon boldog voltam.
Tudtad egyébként, hogy mikor és mi vár rád?
Igen, tudtam, így tudtam készülni, és így még könnyebb volt a dolga.
Ha az érzelmeket pillanatra félretesszük, szakmailag is azt lehet mondani, hogy hihetetlen éles formát hoztál. Itt kellett is ez a csapatnak. Meg volt benned az utóbbi időszakban is, bármikor előjöhetett volna?
Elég nehéz időszakom volt, mert az elmúlt 3 hónapban nem is védtem, nem játszottam a klubomba, így nem volt könnyű beállni, de nagyon jól edzettem, nagyon jó formában éreztem magam, minden, ami az én kezemben volt, az egész időszakban 100%-osan kimaxoltam, és úgy érzem, hogy nekem ez adja az önbizalmat, hogy minden, ami rajtam múlik, azt 100%-osan teljesítem.
Nemzeti csapatunk újonca a kapus Jakubis Vili Áron mellett a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Márko Rossi is elmondta véleményét a finnek elleni győztes meccsről.
There are not easy or weak opponent.
Nincsenek könnyű vagy gyenge ellenfelek. Minden egyes alkalommal nehéz győzni. A 60. percig többé-kevésbé minden jól működött a játékunkban. Onnantól kezdve a fáradtság miatt nem voltunk annyira élesek, és több nagy helyzetet engedtünk az ellenfélnek. A szervezettség hiányzott hátul. Összességében a legjobbjukra törekedtek a srácok, de van még hova fejlődniük, főként az újaknak. Most az a legfontosabb, hogy győztünk.
A magyar labdarúgó válogatott hétfőn nyilvános edzést tart a debreceni Nagyerdei stadionban. A Kazahsztán elleni mérkőzést megelőző napon 17 órakor kezdődik a gyakorlás, de az érdeklődők már 16 órától bemehetnek a stadionba. A belépőjegyek jelképesen 125 forintba kerülnek, arra utalva, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. A magyar női labdarúgó válogatott idegenben 2-1-re legyőzte Azerbajdzsánt világbajnoki selejtező mérkőzésen. Ezzel eldőlt, hogy az utolsó forduló eredményeitől függetlenül megnyeri a C-divízió harmadik csoportját, és feljut a B-ligába. A jövő évi braziliai VB-re az európai selejtezők a kétkörös rájátszással folytatódnak októbertől decemberig. Itt már az A-divízióból érkező ellenfelek várnak majd csapatunkra. A labdarúgó NB1-ből a másodosztályba kieső DVTK véglegesítette a megbízott vezetőedzőként dolgozó Takács Péter szerződését, így a szakember tovább folytathatja a munkáját a Diósgyőrben. Izomszakadást szenvedett, ezért ki kell hagynia a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságot Lennart Kárnak. A német válogatott 18 éves tehetsége a keret chicagói edzésén sérült meg.
Nemzeti Sportkrónika.
Egészségügyi okok miatt Gulyás Michel nem indul a júniusi budapesti öttusa világkupa versenyen, és a világkupa döntőn sem. Olimpiai bajnokunk az utóbbi hetekben alapos orvosi vizsgálatokon esett át, amelyeken megállapították, hogy minél előbb ajánlott elkezdeni a kezeléseket, illetve a rehabilitációt. A magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott nagycsatában 17-16-ra múlt a fölül Lettországot a varsói világbajnokságon, ezzel bejutott a negyed döntőbe. A Pap Claudia Böröndi Vivien Lelik Réka kis virágösszeállítású csapat ma 17 órakor a címvédő hollandokkal csap össze az elődöntőbe kerülésért. A magyar férfi röplabda válogatott 3-0 alul maradt a világbajnoki negyedik helyezett Csehországgal szemben Kecskeméten az Európa Liga alapszakaszának első tornáján. Együttesünk holnap a norvégokkal találkozik a Messzi István sportcsarnokban. Női nemzeti csapatunk ugyanebben a sorozatban 3-0-ra győzött a vendéglátó Portugália ellen, amieink a mai folytatásban az észak-macedónokkal játszanak. A csehektől elszenvedett vereséget követően férfi válogatott szövetségi kapitánya Nagy Péter így összegzett.
Jelentős különbség volt fizikálisan a csapat között. Ők egy bizonyos dinamikával fejezték be a támadásaikat, még azokból a szituációkból is, amikor kintebb volt a védekezés vagy a fogadás, így szinte látványra erőködés nélkül ütöttek be labdákat, míg mi nekünk ezek azért nagyon nagy fizikai és mentális fáradtságot okozott, de tudtunk ezekből is sikeresek lenni. Én úgy érzem, hogy a találkozó során egyszer-kétszer kicsit túlgondoltuk ezeket a szituációkat, és olyan szöget akartunk irreálisan ütni, mert ugye egy magas blokk volt a túloldalon, el akartuk őket kerülni. Ezekben láttam a hibát, és a hiányérzet az inkább az, hogy igen, megvoltak a lehetőségek. Az első szedbe 12-9-re vezetett a cseh csapat, ott elment a center szerválni. Beszéltünk, hogy amikor kintebb van a fogadás, ott hosszú úton játsszuk, és hogy ott taktikailag nem voltunk fegyelmezettek. Ez a hiányérzet, hogy a magunk szintjén azért tudtunk volna taktikusabban játszani, ha nem is mindig nyilván, mert nincs ilyen ideális szituáció, de hogy jobb döntéseket hozni. Ez szerintem kicsit bátortalanság, kicsit még úgy mindenki próbálta pozícionálni magát, hogy ilyen ellenfél meg ilyen sebesség ellen mi az, ami elfér, ami egyrészt érthető, az első szedben mindenképpen, de itt a harmadik szedben is lehetett volna többet kihozni.
Az olimpiai bajnok Márton Viviana megnyerte a római Taekwondo Grand Prix versenyt a 67 kg-os súlycsoportban. A fináléban megismétlődött a párizsi ötkarikás játékok párosítása, ugyanis a magyar sportoló a szerb Alexandra Perisicnél bizonyult jobbnak. Az MVM Dómban ma kezdődik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntője. Az első elődöntőben a francia Metz a román Csesame Bukaresttel találkozik 15 órától, míg 18 órától a címvédő Győri Eto a francia Brest együttesével csap össze. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A Metz csapatát erősítő Albek Anna az esélyekről és az ellenfélről is megosztotta gondolatait Szabó Szilviának.
Ezt nagyon szavakkal nem lehet leírni, amit történik. Ez egy nagyon különleges, és nem véletlenül mindenki ezért dolgozik egész évben, hogy ide kerüljen. A csúcs teljesítménynek a csúcs teljesítménye kell mindenkitől ezen a hétvégén. Két ilyen komoly mérkőzés egymás után sosem egyszerű, és minden tartalékunkra szükségünk lesz.
A korábbi két Final Four úgy érkezett a Metz, hogy bajnok, és mind a két elődöntőjét elveszítette. Most, hogy azonos ponttal ugyan, de a Brest nyerte a bajnokságot, van-e bennetek egy ilyen plusz bizonyítási vágy, hogy igaz, hogy a francia kupa győzelem megvan, de most akkor próbáljátok a bajnoki címet, nem azt mondom, hogy kiköszörülni, hanem kárpótlásul, mondjuk egy BL győzelemmel megspékelni ezt az idényt.
Természetesen előző évekről ugye nem tudok nyilatkozni, nem tudom, hogy milyen érzelmekkel jöttek ide a lányok, de mindenképp szeretnénk úgymond kijavítani ezt a pici hibát talán, amit a szezonban ugye elvesztettük a bajnokságot. Ez egy nagyon nagy kárpótlás lenne szerintem az egész klub életében és a játékosok életében is. Azért negyedszerre van már itt a Metz, és sajnos még nem sikerült nekik olyan maradandót alkotni, hogy pozitív élményekkel távozhassanak innen, és mindenki azon lesz, hogy ezt a szezont úgy zárjuk, ahogy mindenki elképzeli.
Cseszeme, Bukarest elleni elődöntő vár rátok, föltérképeztétek őket nyilván. Mi lesz szerinted a kulcs, mi az a jó taktika, amivel őket le lehet győzni?
Nagyon kemény ellenfélről beszélünk, mindenki nagyon jó formában van a csapatból, és az edzőváltás óta tényleg felfele ível a teljesítményük is. Nem véletlenül vannak itt ők sem a legjobb négy között. Én úgy gondolom, hogy a védekezésünkre nagyon nagy fókuszt kell fektetnünk az egész meccsen. A támadójátékunkba pedig azokat az elemeket, amik eddig jól működtek a szezon során beépíteni és eredményesnek lenni belőle. Megvan a játék tervünk minden egyes mérkőzésre. Szerintem jól fogunk kijönni belőle.
Az imént hallott Albek Annával felálló Metz, tehát a Cseszeme Bukaresttel játszik ma délután 3 órától a női kézilabda bajnokok ligája budapesti 4-es döntőjének első elődöntőjében az MVM Dómban. A román csapat beállója a korábban a Győri Etóban is megforduló Kéna Pintea így várja az összecsapást.
Boldogok vagyunk, hogy ismét pályára léphetünk a legjobb négy között, hiszen csak nem egy évtizedet kellett várnia erre a klubnak. Nekem 4 évvel ezelőtt már volt szerencsém a Győrrel játszani Budapesten, ezúttal pedig külön motiváció, hogy a hazám csapatával lesz erre lehetőségem. A Metz kiváló együttes, de a lehető legalaposabban felkészültünk belőlük, a csapattársaimban pedig erős a bizalmam. Szeretnénk emlékezeteset alkotni a hétvégén.
Zalánki Gergő is szerepel a magyar férfi vízilabda válogatott bő keretében, amelyből kikerül a júliusi Sydneyben sorra kerülő világkupa döntőre utazó 15 fős csapat. A 2023-ban a világ legjobbjának megválasztott balkezes klasszis, a 2024-es párizsi olimpia óta nem játszott a nemzeti csapatban. 5 magyar és 6 külföldi játékos távozik az osztrák jégkorongligában szereplő Ferencvárostól. Többek között elhagyja a zöldfehéreket Sofron István, Seregély Máté, valamint Nagy Krisztián. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
Vízállás jelentés.
A Duna hazai szakaszán Budapestig apad, alatta árad, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 19,4, Budapestnél 20,5, Mohácsnál 22,5 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 167 cm, 19%. Duna remete, 108 cm, 19%, Medve 167, 17. Nagybajcs 128, 19. Gönyű 84, 18. Komárom 138, 18. Esztergom 116, 16. Nagymaros 66, 17. Budapest 179, 17. Dunaújváros 38-14, Dunaföldvár -81-13, Paks 45-14, Dombori 76-16, Baja 167-15, és végül Mohács 175 cm, 13%. Gázló viszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 26 gázló van. Az országhatár és az Ipoly-torkolat között a mértékadó gázló, 1792,1 és 1791,6 folyamkilométer között hajót szűkület, szélessége 100, hosszúsága 500 méter. Az Ipoly-torkolat és Budapest között 1699,3 és 1697,7 folyamkilométer között 27 deciméter, 120,1600. Budapest és Dunaföldvár között 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 25 deciméter, 110,400. Középen 29 deciméter, 90,400. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajót szűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 89 cm, 4%. Árpásnál mínusz 62, 13, Győrnél 244, 28. A Marcal-Móric hídánál mínusz 33, 12. Az Ipoly-Nógrád-Szakálnál 48, 9, Balassagyarmatnál mínusz 73, 9. A Sió-Siófoknál gát alatt nincs jelezve. Simontornyánál 106, 14, Szekszárdnál 277, 41. A Mura letenyénél 126, 16. A Dráva Őrtilosnál mínusz 45, 21, Barcsnál mínusz 77, 12, Drávaszabolcsnál 82, 21. A Száva Belgrádnál 167 cm, 37%. A Tisza a hazai szakaszán Vásárosnaményig apadó, alatta kissé változó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 20,1, Tokajnál 22,7, Tokajnál, Szolnoknál 22,2, Szegednél pedig 22,7 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Tisza. Rahó, Técső és Huszt nincs jelezve. Tiszabecs mínusz 208 cm, 5%. Vásárosnamény mínusz 152,7, Záhony mínusz 279. Dombrád 24-21, Tokaj 470 cm, 59%. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 82 cm, 45%. Átlag vízmélysége 330 cm, hőfok a Siófoknál nincs jelezve. A Velencei tó a Gárdnál 57 cm, 2%, a víz 19,2 fokos. A Fertőtó Fertőrákosnál 36 cm, 39%, a víz 18,8 fokos.
Műsorajánlat.
Retro tárcák, különleges szemüvegtokok, vicces kártyatartók, a bőr és nemes találkozása, egyedi alkotások a természetes anyagok bűvöletében. Skót, görög, osztrák, spanyol, népek táncai és lelkes táncosai, a hagyományőrzés dinamikus formája. Festmények, grafikák, kollázsok az utca hétköznapiságában. Kapuaj galéria, ahol a művészet közel lép az emberekhez. Keszthely érdekes emberei, értékálló alkotásai.
Országjáró szombat délután. 15:30-16 a Kossuth Rádióban.
Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel. 16 órától a Dunán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az rme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
Reklámot hallottak.